Egyiptomban nagyon sok turistát elvisznek beduin falvakba, hozzáteszem, jártam már Al-Beduin faluban is, nem ott laktak valójában azok, akik a vacsorát készítették, hanem csak visszajártak a turisták kedvéért, meg emléktárgyakat árusítottak, de vannak igazi beduin falvak is. A beduinoknak, noha mohamedánok, egy feleségük van, állattartásból, pásztorkodásból élnek, és a beduin falvak lakói általában szívesen fogadják a turistákat, bármint mondtam, vannak műfalvak, amelyeket a turisták kedvéért hoztak létre, és valódi települések, ahol csak mellékes üzlet a külföldiek fogadása. A gyermekek oázisokban nevelkednek, általában ott élnek nagyobb tömbben a beduinok, bár hozzáteszem, manapság már sok gyereket elvisznek a környező nagyobb települések iskoláiba. A beduin túra a tevegelésen kívül a remek vacsora elfogyasztását is jelenti, no meg az izgalmas helyi termékek vásárlását. Egy időben nagy divat volt a Szahara homokja, és lehetett kapni rózsaszínű homokot, meg sárgát, meg sötét sárgát, és mindenki biztos volt benne, hogy a legkülönbözőbb Szahara területekről gyűjtögetik össze, aztán kiderült, hogy némelyiket festékkel színezik, akkor egy kicsit az illúziót lerombolták, de most megint lehet Szahara homokot kapni, és most már mindenki szentesküvő, és mondja, hogy ez bizony igazi, és valóban ilyen sok színben játszik a szaharai homok. Ami persze igaz, mert tényleg rengeteg színű Szahara homokot lehet összeszedni, csak festeni könnyebb, mint összeszedni. De hát mondom, azért megváltozott a dolog, ezt mondják persze. És a tevecsont hamutálca, az még nagyon népszerű kellék. Olyan volt, mint bizonyos helyeken, például Oroszországban a matrioska baba, aminélkül igazi turista nem tér haza. A kis asztalkákra rakják ki ezekben a falvakban a beduinok a termékeiket, jeles üzletek kötetnek itt, ha pedig a turisták derekasan bevásároltak, akkor a napot általában vízipipázás zárja. A naplemente gyönyörű, éjszaka pedig annyi csillagot lehet látni a kristálytiszta égbolton, hogy az ember szinte beleborzong. Egy ilyen sivatagi kirándulást, beduin kirándulást mindenképpen érdemes kipróbálni, tevegeléssel, vacsorával, a klasszikus kuszkusz kis hússal megbolondítva, ami lehet akár tevehús is, vagy bárányhús, legtöbb esetben egyébként bárányhús, ezt kár kihagyni, és egy ilyen este tényleg, még ha műfaluba visznek el minket, akkor is felejteletlen lesz, úgyhogy nem kell izgulni attól, hogy hogyan szállunk le a tevéről. Hozzáteszem, veszélyesebb az szerintem, amikor feláll, mert először mindig a hátsó lábát nyújtja ki a teve, és ilyenkor nagyon kell kapaszkodni, hogy ne bukjunk orra, és utána az elsőt a lefelé már pont fordítva csinálja. Minden esetre volt már olyan turista, aki lehömbölődött a tevéről, sőt, olyan is, akinek eltört ez az, de hát nem gyakorlat, úgyhogy nem kellett több félni, ennél durvább dolgokat is meg lehet csinálni. Vannak olyan területek, ahová kevés turista jut el, de akár a nagyvárosokban is. Alexandria központjában egy tengeri strandon előfordult az, hogy kedves ismerősömet körbevették, és hát megkérdezték, hogy miért, és az egyik, aki tudott angolul, udvariasan felelte, hogy hát elnézést, de még csak tévében láttak fehér embert. Egyiptomot a történelem során számos kulturális hatás érte. A hieroglifáival ma is lenyűgöző egyiptomi nyelv eredete a múltba vész. A birodalmat időszámításunk előtt 1700 körül meghódították, aztán 400 évig uralkodtak itt a hükszoszok. A hódítás idején ismerkedtek meg az egyiptomiak a lóval, a szekérrel, a fonással, a szövéssel. Aztán jött a perzsa hódítás, majd Nagy Sándor űzte el a perzsákat, és az államnyelv a görög lett. Kleopátra is görög származású volt, ugye, tehát a Ptolemaidák birodalma, lényegében Nagy Sándor Ptolemaiosz hadvezérének utódait jelenti. Augustus császár idejében római provincia lett Egyiptom, de hát már előtte Julius Cézár meghódította, majd 640-től jelentek meg itt az arabok. 1517-ben viszont elfoglalták az országot a törökök. Napóleon ideje alatt még francia fennhatóság alatt is állt Egyiptom, és franciául is kellett tanulni bizonyos tisztségek betöltőinek. Később angol protektorátus lett, és hosszú ideig angol gyarmat volt. 1953-tól lett önálló köztársaság Egyiptom. A kultúrák egymásra rétegződése tehát hagyomány, és az írásos emlékek közül nyilván a hieroglifák a leginkább megcsodáltak. Az egyiptomi írást aztán a koptot pedig az arab szorította ki. Végül 1882-ben a francia tudósnak sikerült megfejtenie az ősi egyiptomi betűjeleket, de az egyházi kopt nyelv is a mai napig él. De az államnyelv, Egyiptom államnyelve az arab. Első pillanatban úgy tűnik, hogy minden egyiptomi ért angolul, mert mindenki mondja, hogy welcome, meg hogy what's your name, meg hogy where are you from, de aztán, amikor elfogytak a formulák, akkor kiderül, hogy nagyjából ennyi a tudomány. Vannak, akik jól beszélnek angolul, főleg a szállodaiparban dolgozók közül, de az átlag egyiptomi meg tud szólítani, köszönt, és megérti azt, hogy nagyjából honnan jövök, de nagyjából ennyi. Érdekes az is, hogy amikor először itt jártam, még azt gondoltam, hogy tényleg mi az arab számokat használjuk, és akkor ők is ilyen számokat használnak, aztán nem értettem, hogy itt az arabok Egyiptomban mégis másmilyen számokat használnak. Na hát azért hívjuk mi ezeket arab számoknak, mert arab közvetítéssel jutott el, de egyébként indiai számokat használunk, tehát a mi 1, 2, 3, 4, 5, stb. Számunk az indiai szám, és az igazi arab szám az pedig az, amit Egyiptomban láthatunk, és az máshogy néz ki. Hát érdemes megtanulni azt is, de a mi arab számjegyünk valójában a hindu alfabetikus számírás arabok közvetítette változata. Az 1-est, meg a 9-est azért felismerjük az egyiptomi számokból is, de utána később a kis rombuszt is, az 5-öst azonosítani tudjuk, stb. Stb. De a pénzen ott fel van a tüntetve az általunk arab számoknak nevezett számokkal is az értékek. Régen nem így volt, és hát lehetett sakkozni is, persze sakkoztak is ezzel a különböző kereskedők, hogy mi mennyit ér. Tehát azért volt, ami tízszer annyit kellett fizetni érte, mint amennyit ért. Nagyon sokan tanultak Magyarországon az egyiptomiak közül, de általában egyiptomi, vietnámi, kambodzsai túráink során hallhatjuk azt, meg hogy olyan helyre jutunk, akkor tapasztalhatjuk is, hogy akik itt végeztek Magyarországon, sokra vitték. Kambodzsában volt olyan, hogy államtitkárok, miniszterhelyettesek üldögéltek, és magyarul beszéltek négyen, mert négyen is nálunk végeztek, tehát szinte komoly kormányzati nyelv lett a magyar. Úgyhogy a Kambodzsán kívül Egyiptomban is állítólag 500 egyiptomi már kandidátusi címet is szerzett, és nálunk végeztek, és egyetemeken dolgoznak. Ezt csak hallottam, ezt a számot, úgyhogy lehet, hogy túlzó, de hogy alapja van, az szinte biztos. A nílusi hajóút még egy klasszikus túra, amit ha már valaki többször volt Egyiptomban, előbb vagy utóbb kipróbál. Persze lehet olyan túrázgatás, amikor csak hajókázunk egy keveset, de vannak hosszú napokig tartó hajózások, amikor a folyóról látunk sok mindent, és kicsit más, amikor a Níluson hajókázva látjuk a templomokat, az ottani arcukat látjuk. Például a hosszú nílusi hajóútnál a Luxori templomot látjuk, hogy most feltárt és restaurált szfinxsorral kötötték össze a karnaki Ámon templommal. Láthatjuk Komombóban a kikötő mellett Hórusznak és a helyi krokodilistennek szentelt templomot. Edfuban pedig lovaskocsik várják a turistákat, hogy a néhány kilométerre lévő Hórusz templomhoz vigyék a turistákat. Közben persze lehet enni, inni, pihenni és nézni a gyönyörű emlékeket, meg a szép tájat. A nílusi hajóutak végcélja vagy kiinduló pontja Asszuán, mert hogy a kettős gát miatt nem tudnak tovább menni a hajók. A két gát közötti tavon kis hajóval lehet megközelíteni, az elárasztás miatt víz alá került, vagy néhány száz méterrel odév egy újabb kis szigetre költöztetett Ízisz templomot. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a világszámot a híreket követően, maradjanak velem!